Üdvözlök mindenkit! Belső Zoltán vagyok. Ez itt a Számítógép Architektúrák tárgy online előadása. Mai témánk csatolófelületek. Ez a videó a BME Mérnök Informatikus BSC képzésének a tananyaga. Személyes használatra bárki szabadon megnézheti és birtokolhatja. A BME villamos mérnöki és informatikai karán kívüli képzésekben csak a kar engedélyével lehet felhasználni. A 90-es évek a PC-k aranykora volt. Ebben az időben az informatika minden területére betörtek a PC-k, és emiatt felmerült az igény, hogy mindenféle változatos perifériákat szeretnénk csatolni a PC-hez. Az eredeti IBM PC tervezésénél az IBM nagyon egyszerű módszert követett a periféria bővítés lehetőségére. A 8088-as processzor külső 8 bites buszát egyszerűen elvezette a csatlakozókhoz, és a gyártóknak erre a buszra kellett illeszteniük a perifériájukat. Később a 286-os megjelenésével, amelyik már 16 bites külső busszal rendelkezett, ki kellett bővíteni ezt a csatlakozósort, így született meg, amit úgy hívtunk, hogy AT-busz. Ez még mindig a 286-os processzor külső buszának a szabványához volt kötve, ahhoz kellett mindenkinek illeszkedni. Később ezt a buszt ISA Industry Standard Architecture néven illették, ami hát minden volt, csak az nem, amit a neve sugallana, nem volt szabványos, hiszen egyetlen processzor típusnak a külső buszára illeszkedett, nem lehetett éppen architecture-nek sem nevezni, ami a tervezés magas fokát sugallaná, de hát a legegyszerűbb megoldást alkalmazták a mérnökök, hogy az adott processzor külső buszát tekintsük periféria interfésznek, és hát ilyen értelemben iparinak is nehéz lenne nevezni. Aztán a 386-osok megjelenésével végképp összedőlt ez a kártyabár, hiszen azok 32 bitesek, újabb kiterjesztéseket kellett bevezetni, született is ilyen, de egy adott ponton muszáj volt valami megoldást találni erre a problémára. Ráadásul nagyon komoly probléma az, hogy hát ugye minden, ami nincs a PC alaplapon, azt illesztőkártyával kell megoldani, és ilyetén módon az illesztő szlotok száma az egy szűk keresztmetszetté válik, az határozza meg, hogy mennyi mindent tudunk a PC-nkbe csatlakoztatni. Ráadásul a különböző csatolókártyák, különböző kábeleket, mindegyik másikkal inkompatibilis, egy egész kis káoszt hoztak a világba. A harmadik nagy probléma ezzel az ISA busszal az volt, hogy az eredeti PC architektúrában a First Party DMA vezérlő, amit megtalálunk, az csak véges sok, nagyon kevés DMA csatornával rendelkezett, ebből gyakorlatilag kettő maradt szabadon az illesztőkártyák számára, úgyhogy ha az embernek a rendszerében már mondjuk egy SCSI kártyára is szüksége volt, hogy mondjuk a szkennerét csatlakoztassa, meg egy hangkártyára is szüksége volt, akkor ezzel ki is fogyott a lehetőségekből, egy harmadik kártyát már be sem tudott dugni a rendszerébe. Úgyhogy állandóan gazdálkodni kellett azzal, hogy hogyan konfiguráljuk a kártyákat, az I.O. címtartományt az egyes perifériák döntötték el, hogy hova csatlakozzanak, a DMA csatornát a kártyán kellett bekonfigurálni, hogy melyik DMA csatornát használja, és hogyha az ember véletlenül úgy állított be két kártyát, hogy ugyanazt az I.O. címet, vagy ugyanazt a DMA csatornát használja, akkor egyik sem működött. Ennek a káosznak a feloldására születtek megoldások. Az egyik nagyon nevezetes megoldás a PCI interfész, ami egyébként az Intelnek a szüleménye, és a 90-es évekre tehető, és nagyon előre mutató módon az Intel nem valamelyik processzorának a buszáról mintázta ezt az interfészt, hanem kitalált egy olyan megoldást, ami processzortól és perifériától függetlenül univerzálisan és jövőben mutatóan működni képes. Eredendően 32 bitesre tervezett interfészről beszélünk, és hát a sikerét nagyon szépen mutatja, hogy a mai napig gyakorlatilag ennek a leszármazottját, a PCI Express-t használjuk. A másik ilyen megoldás válasz a kisebb perifériák illesztésre született eredetileg, aztán onnan nőtte ki magát az USB, az Universal Serial Bus, ami gyártók széles együttműködéséből Compaq, Digital Equipment Corporation, Intel, Microsoft, tehát akkor legnevesebb gyártói fogtak össze egy konzorciumban annak érdekében, hogy egy megoldást találjanak a rengeteg periféria okozta káosz kezelésére. Szabványos csatlakozót jelentett, szabványos kábelt jelentett, a PC belsejéből szoftver oldaló pedig egy szabványosan kezelhető megoldást jelentett. Ennek is a sikerét leginkább azon mérhetjük merre, hogy a mai napig létezik és használjuk, sőt, hát egyre inkább terjed, és ráadásul a PCI és az USB, ha bár a két ellentétes végéről fogta meg a problémát, egyik sem tudta kiszorítani a másikat, sőt, manapság azt tapasztalhatjuk, hogy a két technológia olyan szinten konvergál egymáshoz, hogy nem lennék meglepődve, hogyha hamarosan egész egyszerűen egymásba olvadnának. Közös tulajdonságuk, nagyon fontos tulajdonság, hogy processzor függetlenek, teljesen különböző architektúrájú processzorokhoz is használhatóak, ez a PCI buszra és az USB buszra egyaránt igaz, mind a kettőt megtaláljuk szerver kategóriás gépektől egészen a legkisebb PC-kig. Másik közös tulajdonság, ami a kor egyik fájó problémáját próbálta meg kezelni, ez az automatikus periféria felismerés, amit marketing néven csak plug and play-nek neveztek ebben a korban, illetve hát a PCI előtti korban inkább csak plug and play volt ez, de a PCI és az USB teljességgel megoldotta a problémát, bedugjuk a kártyát, és az operációs rendszer képes azt felismerni, konfigurálni, és a drivert kiválasztani hozzá. A másik újítás, ami bejött ezekkel az interfészekkel, az úgy hívják angolul, hogy hot plug, azaz, hogy a számítógép kikapcsolása nélkül lehet perifériát beilleszteni, illetve eltávolítani. Ez is egy olyan dolog volt, amit a felhasználók nagyon igényeltek, de a korábbi interfész típusok nem engedtek meg. Szeretném bemutatni ezt a relikviát, egy XT alaplapot. Itt láthatjuk benne a 8088-as típusú processzort, 40 lábú, dual inline package diptokozású integrált áramkörként, ami egy kis foglalatban van bedugva. Ugye ez a 8086-os 16 bites processzornak az a változata, amelyiknek a külső busza 8 bites. Ez konkrétan egy AMD gyártmányú processzor egyébként. Ez a 8 bites külső busz van elvezetve erre a standard XT buszos slot rendszerre. Láthatjuk, hogy ez tényleg buszként működik. Itt, ha ránézünk a vezetékek, ténylegesen paralel végigfutnak az egész csatlakozó soron, ezek egymással párhuzamosan vannak bekötve. Az alaplap másik oldalán találjuk a memóriákat. Érdekes módon, itt nem modulként, hanem az alaplapra integrálva, integrált áramkör foglalatba bedugott egyedi integrált áramkörökként jelenik meg a memória. Ez itt konkrétan ez a 4256 típusú memória chip. Ez a memória chip 256 kilobit szer 1 bit szervezésű memória chip, ami azt jelenti, hogy 8 ilyen chip együtt ad ki egy byte-ot. Itt láthatjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chip van egy oszlopban, a 9. a paritás bit, tehát ez itt 256 kilobyte memória, ez megint 256 kilobyte, ez eddig összesen 512 kilobyte a két bankben együtt, és mellette kisebb memóriák, 3764 típusú csipekből 64 kilobites csipek, amikből ugye egy ilyen oszlop 64 kilobajtot ad, tehát 2x64 kilobajt a 128 kilobajtnyi memória, így jön ki összességében a teljes kiépítésben 640 kilobajt memória volt az eredeti XT PC-ben. Ezekben a slotokba EEPROM csipeket lehet tenni, amiben ebben a egy EEPROM van bedugva, abban van a BIOS, és további BIOS bővítéseket lehetne ide bedugni ezekbe a slotokba. A processzor mellett is látunk egy üres slotot, abban a 8087-es matematikai kóprocesszort lehetne bedugni, és akkor egy kicsit erősebb lenne levegőpontos számításokban ez a chip. További chipek, amiket látunk az alaplapon. A 8259-es típusú jelű chip az a Programmable Interrupt Controller. A 8253-as egy timer chip, és itt helyezkedik el a 8237-es chip, a DMA vezérlő, a third party DMA vezérlő. Ugye ezt úgy kell érteni, hogy a DMA átvitelben az első partner a periféria, a második partner a memória, és ehhez képest egy harmadik fél a DMA vezérlő. Mellette egy ugyanilyen méretű chip sokkal kevésbé fontos szerepel, a 8255-ös az egy párhuzamos periféria illesztő,
lényegében GPIO portokat ad a processzorhoz, ami az alaplap egyes komponenseit vezérli ebben az esetben. Ami még érdekes lehet ezen az alaplapon, hogyha jobban megnézzük, hogy milyen csipeket látunk rajta, 74LS08. Hát ez kérem szépen egy 4 darab kétmenetű éskaput tartalmazó chip. Tehát ilyen alapvető csipekből épül föl ez az alaplap. Jó, hát a többség persze nem egyszerű kapuáramköröket tartalmaz, például a 74244-es, meg a 74245-ös, azok busz meghajtó, vonal meghajtó, erősítő csipek azért, hogy ezeket a slotokat megfelelő jelminőséggel lássa el. A 8284-es az az órajel előállító chip ezen az alaplapon. Érdekes még megfigyelni, hogy ezen az alaplapon az egyetlen alaplapra integrált periféria az a billentyűzet csatlakozó. Minden mást, a diszket, a sorosportot és mindent bővítő slotba dugott kártyákkal kellett ebben a korban megoldani. Egyet előrébb lépve a korban, itt van egy 386-os alaplap. Ezen a processzor, ez is AMD gyártmányú processzor, 386 FX típusú. Ugye ebben a korban az AMD és az Intel között még nem igazán versenyről beszélünk, ez egy az egybe az Intel 386-osnak a klónja, csak az AMD gyártotta. A 386 FX-re azt kell tudni, hogy az a 386-os amúgy 32 bites processzornak egy olyan változata, aminek a külső busza 16 bites, hogy kevesebb lába legyen a chipnek, és ezáltal olcsóbb legyen gyártani. Ebben a korban ez volt az, ami megvehető volt átlagos felhasználó számára. A 386, a DX chipek, az igazi DX chipek olyan drágák voltak, mint ma mondjuk egy Kori 9-es átlagfogyasztó számára elérhetetlen. Ez a 16 bites busz amúgy nagyon jól illeszkedett, itt látjuk az eredeti PC buszos szlotokat, és mellette ezek a 16 bites kiegészítők, így ezek AT buszos szlotnak számítanak. Itt már azt láthatjuk, hogy a chipset az nem egy abban az értelemben set, mint amit az előző alaplapon láttunk, hogy egy igazi halmazat chipeknek kettő chipből áll, azon kívül nagyon kevés egyéb alkatrész maradt, itt is busz meghajtókat látunk, és itt már a memória az ilyen kis single inline memory package színmodulok formájában jelenik meg. Ide is dughatnánk 387-es co-processzort, és akkor megnőni az alaplap képesség, és még ezen az alaplapon sem nagyon látunk integrált perifériákat, itt is a billentyűzet az egyetlen. Hogyha régi relikviákról beszélünk, akkor még bemutatnám ezt. Ez kérem szépen egy bit. Ez két darab tranzisztorból fölépített flip-flop, egy processzor regiszter készletéből egy bitnyi tároló. Hogy miből gondolom azt, hogy ez egy processzor regiszter készletéből van, és nem mondjuk a központi memóriájából? Hát abból gondolom, hogy ebben a korban a központi memória teljesen más technológiával készült. Ez itt egy Ferri gyűrűs memória típus. Apró Ferri gyűrűcskék tárolják az információt, annak a mágneses iránya, mint drót megy egyik irányba, másik irányba, meg egyébként keresztbe is, és ezeken között árammal lehet ezt állítani, átmágnesezni.
Először is ismerkedjünk meg a PCI busz felépítésével és működésével. Ezzel az ábrával a korábbi előadáson már lényegében találkoztunk. Itt láthatjuk a processzort, és a processzor külső busza, a front size busz, azon csatlakozó felület, amin keresztül a processzor szeretné látni a külvilágot, a memóriát és a perifériákat. Ehhez csatlakozik egy csatolóeszköz, amit a korábbi rendszerekben északi hídnak, később memory control hubnak neveznek, és ez valamilyen interfészen keresztül csatlakozhat a perifériákat kezelő déli hídhoz. És a déli híd lesz az, amelyik a PCI buszt illeszti a rendszerbe, ezzel tehát teljesen függetlenné válik a busz és a periféria illesztés a CPU külső buszától. A perifériák pedig egységesen a PCI buszra csatlakoznak, Van olyan, vagy olyan módon, hogy ezek az alaplapra integrálva közvetlenül csatlakoznak, vagy pedig a csatlakozó szlotok valamelyikébe bedugva lehet őket csatlakoztatni. A PCI busz elemei. A PCI busz mindig kötelezően tartalmazza a host bridge-et, amelyen keresztül a PCI busz a processzorhoz és a memória kontrollerhez csatlakozik. Ezen keresztül képes a PCI busz tranzakciókat megvalósítani a perifériák és a memória, illetve a processzor között. Ugye a másik fontos elemek a PCI buszon maguk a PCI eszközök, egy-egy slotra csatlakozó PCI busz. Hát a szabvány szerint egy buszra maximum 32 eszköz csatlakozhat, de hát azért vannak fizikai korlátok is, maguknak a csatlakozóknak a mérete, a távolsága a busztól, illetve a kapacitás, ami a busz vezetékeket terheli, az inkább maximálisan 10 csatlakozó csatlakozását engedi meg egy-egy PCI buszra. Viszont egy slotba csatlakozó PCI kártya, egy eszköz, az nem feltétlenül csak egy funkcióval bírhat, hanem akár 8 logikai funkciót tartalmazhat beépítetten, és a PCI busz szempontjából egy-egy ilyen funkció, egy logikai periféria, tehát amikor PCI eszközről beszélünk, akkor gyakorlatilag egy ilyen logikai perifériáról beszélünk. A PCI busszal bejött egy új elem, a PCI to PCI bridge, ami két PCI buszt képes összekötni egymással, tehát hogyha van mondjuk egy PCI buszunk, meg van egy másik PCI buszunk, kettő közé berakva egy bridge-et, a bridge arra képes, hogy amilyen tranzakciót az egyik PCI buszon lát, azt eljátsza a másik PCI buszon is, és visszafelé irányba ugyanúgy. Ezáltal a két PCI busz olyan módon köti össze, hogy a tranzakciók ugyanazok mind a két PCI buszon, tehát logikailag egy buszként működnek. Ezzel meg lehet emelni a PCI sínre illeszkedő eszközök számát, hiszen a 32 eszköz per buszt úgy lehet meghaladni, hogy több buszt összekapcsolunk, így az elméletileg illeszthető maximális perifériák száma az 64 kiló eszköznyire emelkedik, ami hát minden gyakorlati szempontból bőségesen elegendő, ebbe a korlátba soha nem ütköztünk bele. A következő probléma, amivel a PCI busznak meg kellett küzdenie, illetve a korábbi nem kevésbé szabványos buszrendszerek esetén egy nagyon komoly problémát jelentett, az a címtartomány felosztása. Ahogy a korábbi órákon tapasztaltuk, minden egyes perifériának kell legyen egy vagy több címe, általában egy kis címtartománya, egy kis ablaka a címtartományból, és klasszikusan ezt a periféria dönti el, hogy milyen címekre hallgat, milyen címekre válaszol. Így azonban állandó a veszély arra, hogy a két periféria címtartománya ütközik egymással. A PCI ezt úgy oldja meg, hogy a perifériák címtartományát nem a periféria dönti el, hanem a rendszer konfigurálásakor a PCI busz és az operációs rendszer együtt osztja be a címtartományt a perifériák között. A PCI szabvány szerint minden perifériának, pontosabban ugye minden logikai funkciónak összesen maximum 6 ablaka lehet a címtartományban, illetve pontosabban a címtartományokban. A PCI az kezeli a memóriába ágyazott periféria címtartományt és az elkülönített IO címtartományt egyaránt. De egy-két címtartományban összesen 6 ablaka lehet egy perifériának, és a konfiguráláskor a BIOS, vagy az operációs rendszer, vagy a firmware dönti el, hogy melyik perifériának melyik ablaka hol kezdődik. Tehát a periféria kérvényezi, hogy hány és milyen méretű ablakot szeretne a memóriában, a firmware, illetve az operációs rendszer pedig a rendelkezésre álló címtartományt beosztja, és a perifériával közli, hogy őnála hol kezdődnek az ablakok a címtartományban, és innentől kezdve, a konfigurálástól kezdve a periféria képes a címeket figyelni, és az ő ablakába eső cím jön, akkor arra válaszolni tud. A PCI szabványos tranzakciós modelleket definiál. Talán a legegyszerűbb tranzakciós modell a programozott IO-nak nevezett tranzakciós modell. Ilyenkor a kezdeményező az mindig a CPU, és a cél, az irányultság, az pedig egy periféria. És ilyen, ez természetesen nem az adatátvitel irányát jelenti, tehát lehet ez read vagy write tranzakció. Hogyha read tranzakcióról beszélünk, akkor a CPU olvas adatot a perifériából egy megadott periféria címről, és az eredmény egy regiszterbe kerül. Ha write tranzakcióról beszélünk, akkor pedig a CPU ír adatot egy perifériában egy megadott címre, amit egy regiszterből fog kiolvasni. A másik tranzakciós modell a DMA tranzakciós modell. Ilyenkor a kezdeményező a periféria, és a cél, az irányultság pedig a memória. Itt ez is lehet read, illetve write tranzakció. Read tranzakció esetén a periféria a memóriából olvas adatot, write tranzakció esetén pedig a periféria a memóriába ír adatot. Egy harmadik megoldás lehet a peer-to-peer átvitel. Azért nevezzük ezt peer-to-peer, azaz az egyenrangú az egyenrangúval átvitelnek, mert a kezdeményező és a cél egyaránt periféria, egyik periféria a másikhoz képes adatot átvinni. Ez nagyon nagyban hasonlít a DMA tranzakcióhoz, igazándiból a PCI buszon csak az dönti el, hogy az adott tranzakció az DMA tranzakció vagy peer-to-peer, hogy mi a cím, ahova megy a tranzakció, hogyha az adott cím a memóriában mutat, akkor az egy DMA tranzakció, hogyha egy másik periféria cím tartományában mutat, akkor pedig peer-to-peer tranzakcióról beszélünk. Ugye itt a koncepció a korábbi PC alaprapra illeszkedő third party DMA vezérlővel szemben a first party DMA vezérlőt jelenti, azaz maga a DMA vezérlő az a PCI perifériákban található. Lássuk csak, hogy történik egy adatátvitel a PCI-on. Először is a PCI megkülönbözteti a kezdeményezőt, az initiator-t, és a címzettet, azaz a targetet. Initiator és target a két partner, aki részt vesz a kommunikációban. Itt az ábránkon a zöld szín az mindig az initiator által hajtott jeleket jelenti, míg a piros szín az mindig a target által hajtott jeleket jelenti. A PCI busz az egy szinkron busz, ami azt jelenti, hogy van egy közös órajel, és ennek szabványos a frekvenciája. Az eredeti PCI szabványban ez 33 MHz-es frekvenciát jelentett, később megszületett 66 MHz-es, illetve még nagyobb frekvenciájú változat is. A PCI busz multiplexált adat- és címbusszal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy nincsenek külön vezetékek az adat és a cím számára, hanem ugyanazt a 32 vezetéket használja a tranzakció elején cím céljára, később pedig adatot visz át rajta. A tranzakció idejét a frame jel jelzi, ugye a fölévonás itt azt jelenti, hogy ez egy alacsony aktív jel, tehát azon a szakaszon aktív a frame, ahol a frame jel az logikai alacsony szintet jelent, és ezt az initiator hajtja meg a buszon. Ezzel jelzi, hogy most egy tranzakció kezdődik, és az első órajel felfutó él idejére az initiator a buszra teszi, egyrészt az adat címbuszra teszi a címet, másrészt a négy vezetékes command byte enable vezérlő buszra helyezi a tranzakció kódját, parancskódját, hogy milyen fajta tranzakcióról van szó. Memóriaírás, memóriaolvasás, IO írás, IO olvasás, és még néhány fajtát definiál a PCI szabvány. Ezek után a targetnek föl kell ismernie a cím szerint, hogy ő róla van szó, és hogyha egy periféria fölismeri, hogy ő az, akit megszólítottak, akkor azt a device szervezeték aktívba húzásával jelzi, és ilyenkor jött létre a maga a tranzakció. A további időben az adat irányultságnak megfelelően hajtják az adatbuszt. Tehát, hogyha például az ábránkon egy read tranzakciót látunk, amit onnan tudok egyértelműen eldönteni, hogy az adatátviteli periódusokban az adatbuszt azt piros színnel jeleztük, ami azt jelenti, hogy a target hajtja. Nagyon fontos dolog, hogy a PCI buszon hogy működik a forgalomszabályozás. Hogyan oldjuk meg azt, hogy mind a initiator, mind a target tisztában legyen azzal, hogy a partnere képes-e adatátvitelre. Ezt két vezetékkel érjük el, az egyik az Initiator Ready vezeték, a másik pedig a Target Ready vezeték, mind a kettő alacsony aktív jel, és akkor történik adatátvitel, hogyha mind a két jel egyszerre aktív, egyszerre alacsony szintű. Tehát például nézzük meg a tranzakció legelején. Ugye ez egy read tranzakció, hát az initiator nyilván akkor kezdeményezte a tranzakciót, amikor ő maga már képes, kész az átvitelre, tehát már a második periódustól kezdve az initiator ready az egy aktív, azonban a targetnek még egy órajelnyi gondolkodásra volt szüksége ahhoz, hogy előállítsa a kívánt adatot, úgyhogy csak a második órajel periódusra érjük el azt a pontot, hogy mindkét vezeték egy időben lesz alacsony aktív, és ilyenkor az első adat átvitele meg is történik. És ezek után már jöhetne is a második adat, amit az initiator úgy jelez, hogy ő maga továbbra is aktívban tartja az initiator readyt, azonban a targetnek a második adat előállításához tegyük fel. Újabb órajel szünetre van szükség, ezt úgy jelzi, hogy a következő órajel ciklusban a target readyt inaktívan tartja, és csak a harmadik adatátviteli periódusra történik meg az, hogy újra az initiator és target egy időben ready-vé válik, és ilyenkor átvitelre kerül a második adat. Tegyük fel, hogy a periféria a target egyből elő tudta kapni a harmadik adatelemet, amit úgy jelez, hogy a target ready vezetéket alacsonyban tartja, és természetesen az adatbuszra már ki is kapuszta a harmadik adatot, azonban ennek az átvitele még nem történik meg, mert az initiator jelzi, hogy most ő neki van egy kis ideje arra, hogy elnyelje az eddigi adatokat, és csak a rákövetkező periódusban történik meg az, hogy egy időben az initiator és a target ready-vé válik, és ekkor történik meg a harmadik adatelem átvitele. Hogy meddig tart a tranzakció, azt az initiator dönti el, tehát még mielőtt az utolsó adatelem átvitelére ready-jelzést kiadta volna, már azelőtt a frame negált jelet inaktívba húzta az initiator, és ezzel jelezte a perifériának, hogy további adatok átvitelére már nem lesz szüksége, tehát amint a harmadik adatelem átment, azzal vége is van a tranzakciónak. Még egy vezetéket látunk ezen a sematikus ábrán, ez pedig a grant jel. Ennek a működése a PCI buszon az arbitrációhoz kötődik. Mivel a PCI buszon lényegében bármelyik eszköz lehet kezdeményező, initiator, ezért arbitrációra van szükség. A PCI busz centralizált, párhuzamos arbitrációt tartalmaz, ami azt jelenti, hogy a PCI busz részét képezi egy arbiteregység, és minden egyes slothoz, minden egyes eszköztől dedikált busz request vezeték vezet ehhez az arbiterhez, ezen keresztül jelezhetik az egyes masterek, hogy ők a következő tranzakcióban, a következő tranzakciós periódusban szeretnének átvitelt végezni, és az arbiter a busz grant jel aktívba húzásával jelzi, hogy az adott eszköznek megadta ezt a jogosultságot. Ez rejtett arbitrációt jelent, ami azt jelenti, hogy az éppen futó tranzakció ideje alatt történik ez a kérvényezés, és az eredmény hirdetés pedig azonnal, miután az aktuális tranzakció véget ért, annak a vége után egyből kihirdeti az arbiter az eredményt, és már indulhat is a következő átvitel. Mivel ez egy centralizált arbiter, tetszőlegesen bonyolult, periféria késletet és érzékeny prioritást vehet figyelembe, tehát teljesen fair megoldások születhetnek. A következő probléma, ami a PCI busznál fölmerül, az az, hogy hogyan kezeljünk interruptokat. Ugye ez egy processzor független periféria busz, ami azt jelenti, hogy nem illeszkedünk egy adott processzornak, hogy hány interrupt vezetéke van, vagy milyen típusú interrupt kezelést szeret az adott processzor használni, hanem hát el kell dönteni egyszer és mindenkor, hogy hogy működjön a PCI buszon az interrupt. A PCI tervezésénél a tervező mérnökök még nem mertek elrugaszkodni a hagyományos interrupt vezeték fogalmától, mint a periféria aktívba húz, ezzel jelzi, hogy interruptot szeretne. A PCI buszon, mivel elég sok periféria kezelése a cél, 4 interrupt, dedikált interrupt vezetéket jelöltek ki. Ez minden egyes periféria, az ugyanaz a négy vezeték van elvezetve, ezeket a szabvány A, B, C és D betűkkel jelöli, és az egyes perifériák ezek közül valamelyiket használhatják. Nyilvánvalóan négy vezeték nem elég az összes periféria maximális kiszolgálásához, tehát a PCI buszon kötelezően osztott interrupt van, ugyanazon a megszakításon kénytelen osztozni több periféria, viszont a négy hagyományos vezetéket majd utána a hostbridge-nek kell leképeznie az adott processzor periféria kezelési képességeire. Ezen kívül bevezettek egy újfajta megszakítási módot, ez a Message Signal Interrupt-nak nevezett módszer, amikor egy PCI tranzakcióval, egy speciális PCI tranzakcióval egy üzenettel jelezheti a periféria, hogy ő most interruptot szeretne, és utána a hostbridge majd ezt leképezi az adott processzor egyik interrupt vezetékére. Tehát ha a message signal interruptot akarja használni egy periféria, akkor a négy interrupt vezetékre egyszerűen nincs is szüksége. Az igazi nagy újítás a PCI-ban, ami lehetővé tette azt, hogy tökéletesen működjön a plug and play, és a perifériákat képes legyen a rendszer fölismerni, és teljes mértékűen konfigurálni, az a szabványban rögzített perifériánként elérhető konfigurációs regiszter készlet. Ez tehát azt jelenti, hogy minden egyes perifériában lennie kell egy regiszter készletnek. Szabvány rögzíti, hogy 64 darab 32 bites regiszter kell perifériánként, amiből az első 16-nak a funkcióját a szabvány rögzíti. És ezek között olyan, hát mindegyik regiszter 32 bites, tehát olyan regiszterek vannak, mint például a vendor ID és a device ID, ugye a gyártót és a gyártó adott eszközét azonosító azonosítószám, amelyik alapján egyértelműen eldönthető, hogy melyen perifériáról van szó, melyik gyártónak konkrétan melyik típusáról van szó. Tehát ez alapján eldönthető, hogy egy adott device driver képes-e ezt a perifériát kezelni, vagy sem. Tehát az operációs rendszer képes automatikusan eszközkezelő device drivert rendelni a perifériához. A másik nyilvánvaló regiszter, aminek lennie kell a konfigurációs regiszterek között, az a 6 darab ablaknak a kezdő címét tartalmazó regiszter, ez base address regiszternek, bár regisztereknek hívjuk, és 0-tól 5-ig terjed a számozásuk. Tehát a 6 darab bár regiszter, az kötelezően szerepel ebben között a 16 regiszterek között, és még továbbiak meg vannak kötve, erre a részletkérdésekre most nem térünk ki. A konfigurációs regiszterek a host controlen keresztül érhetők el egy speciális tranzakcióval, konfigurációs tranzakcióval. Ilyenkor a 32 bites cím az nem normál címtartománybeli címként működik, hanem szépen be van osztva, hogy melyik busz, melyik eszközének, melyik funkciójáról van szó, és azon belül melyik regisztert címezzük meg. Na most természetesen a élet kezdetén, amikor egy PCI eszköz bedugunk egy slotba, akkor ő nem tudja, hogy ő melyik buszra csatlakozik, és azon ő hanyadik eszköz, úgyhogy az első konfigurációhoz a PCI szabvány tartalmaz egy külön vezetéket, minden egyes perifériához dedikált vezetéket, a Identification Select vezetéket, amin keresztül meg tudja szólítani a host controller az adott perifériát, és be tudja állítani a kezdeti regisztereit. Tehát rendszerindításkor a rendszer szisztematikusan lekérdezi, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre, azoknak milyen méretű és számú ablakra van szüksége a címtartományokból, utána szépen kisakkozza, hogy hogy férnek el a kívánt ablakméretek a címtartományban, kiosztja az ablakokat, és ezt közli is a regiszterekkel, még meg úgy, hogy föltölti a konfigurációs regisztereit, a base address regisztereket például a konfigurációkor tölti ki a rendszer, az operációs rendszer vagy a firmware, és a perifériából kiolvasott azonosító alapján el tudja dönteni, hogy milyen device driver képes ezt az eszközt kezelni, és a device driver betöltése után már maga a device driver természetesen végezhet további konfigurációkat az eszközökön, ahogy az szükséges az adott eszköz igényei szerint. Lássuk csak, hogyan is néz ki ez a PCI csatoló egy alaplapon. Hát a PCI-ból létezik a szabványos 32 bites később született egy 64 bites kiegészítése, ami úgy lett kitalálva, hogy a 64 bites slot az egyszerűen hosszabb, viszont az első fele, az első 32 bites rész az teljesen megegyezik a 32 bites slottal, ami azt jelenti, hogy a 32 bites kártyákat az bármelyik slotba be tudjuk dugni. Ugye a csatlakozón, az órajel és a reset vezetékenken kívül ott van az adat, illetve címbusz, ugye ez egy osztott, multiplexált busz, tehát egy vezeték készlet az adat és a címbusz, a négy vezetékes command és byte enable busz, és ezen kívül a vezérlőjelek, amiket láttunk az ábrán. A frame negált jel, az initiator és target ready, van egy stop vezeték, amiben a tranzakciót el lehet abortálni, a device select jel, amivel visszajelezhet a periféria, az it select jel, amin keresztül a konfiguráció történik, még további paritás és hiba ellenőrző vezetékek, ezekkel nem nagyon kell törődni, illetve az arbitrációs szükséges request és grant vezetékek. Ezt egészíti ki a 64 bites busz természetesen a felső 32 bitjével a címbusznak, ilyenkor természetesen újabb 4 bitre van szükség a byte enable-höz. Ezek opcionális vezetékek. Opcionális vezetéknek számít az interrupt vezeték, hiszen láttuk, hogy message signal interrupttal minden probléma megoldható, nincs feltétlenül szükség a 4 interrupt vezetékre. A következő rendszer, amivel meg kell ismerkednünk, a PCI Express. A PCI Express kifejlesztésénél a fő cél az volt, hogy a PCI-nál nagyobb átviteli sebességet lehessen elérni a lehető legnagyobb kompatibilitás megőrzése mellett. Ugye a PCI esetében a szabványos 32 bites, 33 MHz-es PCI buszon az elméleti adatátviteli sebesség 133 MB per szekundum. A 66 MHz-es változattal lesz föltornázható 266 MB per szekundumra, illetve a 64 bites változatban nyilván minden szám ennek a duplája. Azonban a további növelés a PCI buszon lényegében lehetetlennek bizonyult, készültek magasabb frekvenciájú kísérletek kiegészítésre, de ezek a gyakorlatban olyan korlátozásokkal és nehézségekkel jártak, ami miatt lényegében nem terjedt el. Helyette kitalálták a PCI Express-t, és a legnagyobb újítás itt az, hogy ezt sikerült úgy megvalósítani, hogy szoftver szinten teljes a kompatibilitás. Ez azt jelenti, hogy egy operációs rendszer gyakorlatilag nem különbözteti meg a PCI és a PCI Express perifériákat, azonos módon kezeli azokat. Márpedig a különbségek azok nagyon lényegesek. Először is a PCI busz az egy párhuzamos busz volt, ahol a párhuzamosítás növelésével 32-ről 64 bitre szélesítéssel próbálták a sebességet növelni. Másrésztről pedig a PCI busz egy osztott közeg, minden eszköz ugyanarra a buszra kapcsolódik, ennek megfelelően versengéssel, várakozással, kiéheztetéssel, arbitrációval. Na most a PCI Express-ben pontosan ezektől tekintettünk el, tehát ez egy pont-pont összeköttetésen alapuló rendszer, és ami a legnagyobb újítás, soros átvitelről van szó. Ugye a múlt órán megbeszéltük, hogy igazán nagy sebességet csak soros átvitellel lehet elérni, egyetlen vezeték, amin az adatbitek mennek, ezekbe az adatbitekbe van belekódolva az órajel, és nincs külön órajelvezeték, tehát ez egy önidőzítő átvitelt jelent. Mégsem egyetlen vezetékről beszélünk, hiszen megkülönböztetünk adás és vételirányt, két irányú full duplex kapcsolat van, két soros érpárral. A PCI Express első változatában 2,5 gigabit per szekundumos vonali sebességet tartalmazott a szabvány. Ez a 8B-10B kódolás miatt összességében 250 megabyte per szekundumos átviteli sebességet jelentett elméleti maximumként, ami nagyjából megegyezik a standard 66 MHz-es PCI sebességének. Ez azonban a legkisebb sebesség, ami a PCI Express-en létezik, ennél csak nagyobb sebességek vannak. A PCI Express 2-es verziójában mindjárt a 2,5 gigabitet ráduplázták 5 gigabit per szekundumos sebességnél, és a további verziókban újra tartották ezt a duplázást. Pontosabban a PCI Express 3-as verziójában a sebesség 8 gigabit per szekundumra növelődött, azonban a 8B-10B kódolást felváltotta a 128B-130B kódolás, így a nettó adatsebesség a marketingeseknek oly fontos duplázást itt is hozta, és innentől kezdve az összes verzióban mindig egyet rádupláztak a vonali sebességre. A 2019-ben bejelentett PCI Express 6-os változata, aminek a valós megjelenése 2021-re várható, az 64 gigabit per szekundumos átviteli sebességet jelent. Tehát két eszköz között egy full duplex kétirányú kapcsolat van. Azonban nem csak így működhet, hanem egy ilyen full duplex kétirányú kapcsolatot egy pályának, lénnek nevez a PCI Express szabvány, és két eszköz között több ilyen egymással párhuzamosan futó pálya lehetséges, és ennek megfelelően szor 1, szor 2, szor 4, szor 8, vagy szor 16, az angol terminológiában by 1, by 4, by 8, stb. Kapcsolatnak jelen nevezik a több pályás átvitelt. Ez tehát azt jelenti, hogy több lén esetén a bitek egymással párhuzamosan vihetőek át, és akkor elsőre megijedhetnénk, hogy oké, de akkor előjönnek megint a párhuzamos átvitel összes betegsége. Azonban nem, mivel ezek nem egymással szinkronban mennek, mindegyik pálya önállóan működik, a névleges sebességük persze azonos, tehát nagyságrendileg egy időben haladnak a bitek, de mindegyik pályához önálló vevőegység van, és csak miután az összes bitet bemintavételezte, akkor fűzi össze a vevőegység egy egységes rendszerré a kapott adatokat. Ezzel a módszerrel mondjuk 32 pálya esetén egy szor 32-es buton PCI Express 5-ös verziója 32 gigabit per szekundum sebességre képes, hogyha ezt összeszorozzuk, ez a döbbenetes 128 gigabit per szekundumos sebesség jön ki. De már a PCI Express 1 esetén is egy szor 4-es PCI Express 1 az kenterbe verte bármelyik előző PCI buszt, tehát valóban a PCI Express azonnal egy upgrade-et jelentett a PCI buszhoz képest, de ami a fő lényeg, hogy ebben benne volt a potenciál arra a növekedésre, amit a mai napig látunk. Na most a PCI Express természetesen kicsit másképpen helyezkedik el a rendszerben, mint a PCI busz. A CPU, illetve memóriához való kapcsolódási pontját root komplexnek nevezi a PCI Express szabvány, és ez leggyakrabban, illetve hát lényegében mindig a memória kontrollerbe van integrálva, hiszen a PCI Expressben is a fő tranzakciós modell az a DMA átvitel, amikor a periféria és a memória között szeretnénk a lehető legnagyobb sebességet elérni. Viszont pont-pont átvitelről beszélünk, ami azt jelenti, hogy minden egyes perifériától dedikált vonal pár vezet az ő partneréhez, úgy tudunk több eszközt is bekötni ebbe a rendszerben, hogy kapcsológépeket, PCI Express switcheket alkalmazunk, és a switchnek ahány portja van, annyi dedikált vonal páron lehet rá perifériát kötni, minden egyes perifériához egy ilyen dedikált vonal pár kapcsolódhat, és az egész rendszer így egy fastruktúrát épít, ezért nevezik a memória kontrollerhez kapcsolódó részét root komplexnek. A PCI busz egy ettől függetlenül ugyanabban a rendszerben létezhet PCI busz, és a root komplexhez az is kapcsolódhat valamilyen módon. Ugye a kapcsolóeszközökön keresztül összekötött hálózat, hát ez jobban hasonlít egy Ethernet switchekből fölépített Ethernet hálózatra, mint egy buszra. Tehát itt már gyakorlatilag a hálózat elmélet összes erőforrását, módszerét alkalmazhatjuk. Maguk a PCI Express tranzakciók azok csomagokként utaznak a rendszerben. Egy csomag az egy tranzakció, és rétegenkre bontjuk a feldolgozást. A PCI Express szabvány három rétegről beszél. A legfelső réteg a tranzakciós réteg. Ennek a feladata a csomag összeállítása. A csomag elején van egy csomag header, ami a címzést, illetve a tranzakció típusát tartalmazza, és ezen kívül benne van természetesen a hasznos adat. következő réteg az adatkapcsolati réteg, aminek az a feladata, hogy a pont-pont kapcsolatban a partner és a két partner között átvigye a csomagot, ehhez egyedileg sorszámozza a csomagokat, ellenőrző összeggel látja el, ha nem sikerült, akkor szükség esetén megismétli, a újraküldést biztosítja, illetve gondoskodik arról, hogy a partnerben megfelelő buffer álljon rendelkezésre a csomag átviteléhez. A legalsó réteg a fizikai réteg, hát ennek a feladata a csomaghatárok átvitele, illetve a megfelelő kódolással a csomag bitjeinek az átvitele. Tekintsük át egy kicsit a csomagok felépítését, mert ez a gyakorlati szempontból is egy nagyon fontos következtetést ad majd nekünk. Ugye a középen, a csomag közepén van a tranzakciós réteg csomagja. Itt az adat egység, az a 4 bájtos egység, amit a PCI Express szabvány Double Word-nek nevez, és ilyen 4 bájtos egységekből épül fel a csomag. A fejléc maga az 3 darab 4 bájtos egység, ha 32 bites címzést használ a PCI Express, és 4 darab 4 bájtos egység, hogyha 64 bites címzést tartalmaz a rendszer. A tranzakciós réteg csomag végén opcionálisan lehet egy 4 bájtos CRC, egy ellenőrző összeg, és ezen kívül maga a payload, a hasznos rakomány, hát maximum 1024 darab 4 bájtos egységből állhat. Ezt csomagolja be az adatkapcsolati réteg csomag, az elején egy sorszámmal, a végén egy kötelező CRC-vel, hiszen az adatkapcsolati réteg feladata igazándiból a hibajavítás. A fizikai rétege ez már csak egy-egy kezdő és záró bájtot ad hozzá. De így is, hogyha összeszámoljuk, hogy egy darab 32 bites hasznos adat átviteléhez, ami mondjuk egy PIO módú tranzakció esetén történik, hány bájtot kell átvinnünk, akkor azt látjuk, hogy az egy darab 4 bájtos hasznos adatot a tranzakciós réteg csomagban megelőz egy minimum 3x4 bájtos header, egy opcionális 4 bájtos ellenőrző összeg, az adatkapcsolati rétegben egy 2 bájtos sorszám és egy 4 bájtos ellenőrző összeg, és az 1-1 bájtja a fizikai rétegnek. Ez összességében 28 bájt átvitelét jelenti egy darab 4 bájtos hasznos adat átvitelének a céljára. Ha még ehhez hozzátesszük azt, hogy a 8B, 10B kódolás, még ezt tovább hízlaljuk, összességében 35 bájt lesz belőle. Ez tehát azt jelenti, hogy a PCI Express esetén hatékony átvitelről csak DMA tranzakciók esetén tudunk beszélni, amikor is a hasznos adat az nem egy szem 4 bájtos double wordből áll, hanem mindig többből. A PCI Expressben meg kellett tartani a kompatibilitást a PCI-jal. Hát a Message Signal Interrupt az egyszerű ügy, mert az a PCI Expressben pontosan ugyanúgy működik, mint a PCI-ban, azzal nincsen probléma. A jelvezeték alapú átvitelt viszont elvetették a PCI Expressben, nincsenek dedikált interrupt vezetékek a PCI Express szotokhoz, hanem ehelyett a PCI Express ezt is egyfajta message signallal emulálja, ilyetén módon szoftver szinten kompatibilis marad a PCI rendszerrel. A konfigurációt is megtartották felülről kompatibilis módon a PCI-ból, megnövelték a regiszterek számát, 1024 konfigurációs regiszter lehet egy PCI Express eszközben, viszont abból az első 64 az pontosan ugyanazt jelenti, mint a PCI-ban, ilyen módon valósul meg a teljes kompatibilitás. Tehát az ábrán láthatunk egy PCI Express tartalmazó alaplapot, és itt úgy épülnek föl a szlotok, hogy a egy pályás buy one slot, az egy ilyen kis picike valami, és az ennél nagyobb slotok azok úgy épülnek föl, hogy az eleje, az első fele az megegyezik a buy one slottal, és a maradék részében vannak a további adatpályák. Ez azt jelenti, hogy például egy sort 16-os slotba simán be lehet dugni egy sor 1-es kártyát, és az ott tökéletesen működni fog, egy sor 4-es is be lehet dugni, az is működni fog. Amit még az ábrán láthatunk, az az, hogy egy rendszerben egymás mellett tud létezni a PCI és a PCI Express. Nézzük meg, hogy hogyan lehet egy valós számítógépen, jelen esetben az én laptopomon, kideríteni azt, hogy milyen PCI, illetve ebben az esetben PCI Express eszközök állnak rendelkezésünkre. A Linux operációs rendszerben erre egy jó használható parancs, az LSPCI parancs. Az LSPCI parancs kilistázza a rendszerben található összes PCI eszközt. Az elején egy azonosító számot látunk, amiből az első két jegy a buszt azonosítja, a második két jegy az a buszon az eszközt azonosítja, és a pont után pedig az adott eszközben a funkciót, hogyha több funkció is van egy eszközben, annak az azonosító számát látjuk. Laptophoz képest meglepően sok eszközt látunk itt kilistázva. Mindjárt a legelső eszköz az a host bridge, ami természetesen modern processzorról lévén szó, már a processzorba integrált memória controller részét képezi, tehát ez egy Intel gyártmányú eszköz lesz a számunkra. A következő eszköz mindjárt egy PCI Express Bridge, amire majd később látni fogjuk, hogy a külső videókártya kapcsolódik. Ezek után további, még a processzorba integrált eszközöket látunk, az Intel grafikus adaptert, és még jó néhány eszköz. Például itt van az USB controller közvetlenül benne a host controller bridge-ben. A Wi-Fi adaptert is integráltan tartalmazza ez a rendszer. És később láttunk újabb PCI bridge-eket, és ezekhez a PCI bridge-ekhez fog csatlakozni majd a külső PCI eszközök, amik nem a chipsetbe beintegráltan vannak ebbe a rendszerbe, hanem külső kártyán vagy alaplapra integrált chipként jelennek meg a rendszerben. És hát itt az utolsónak kijelölt sor, ez a hagyományos ISA eszközöket csatoló ISA bridge, olyan van rajta, mint például a hangkártya, valamint az alaplapi rendszer integrációs eszközöket integráló SM bus interfész, amin például a hőmérő chip található. És akkor itt látjuk az egyes buszra csatlakozva, az egyes sorszámú buszra csatlakozva az Nvidia VGA kártyát, amelyiknek a PCI bridge-e, azaz a legelső bridge volt a rendszerben, illetve újabb buszokra csatlakoznak azok az alaplapi eszközök, amelyek a chipseten kívül külső eszközként vannak a rendszerben jelen, az NVMe controller, a hálózati adapter és az SD kártya olvasót látjuk itt. Hogy ezek külső buszra csatlakozó eszközök, azt az LSPCI-T a trívnézet parancssal tudjuk megnézni, és akkor most egy kicsit más grafikus ábrázolásban látjuk, hogy az egyes számú eszköz az egy PCI Express Bridge, és erre csatlakozik négy eszköz, amelyek pedig a VGA kártya eszközök lesznek, itt láthatjuk az előző listában, illetve az 1D sorszámú eszköz, az egy PCI bridge, egy több bridge-et tartalmazó eszköz, és erre csatlakoznak azok a külső eszközök, a 6-os, a 7-es és a 8-as device IDU eszköz, amelyek vagy alaplapra integrált chipként, vagy pedig kis mini PCI Express kártyaként vannak jelen a laptopon. Ugyanezt a nézetet láthatjuk, vagy ugyanezt az informát láthatjuk, hogyha az LSPCI-P nézetben nézzük a listát, ekkor az egyszerű device azonosító helyett az LSPCI parancs összerakja nekünk azt, hogy melyik bridge mögött vannak mely eszközök. Ugye az, hogy mik az eszközök, tehát az LSPCI parancs azonosítani tudja az eszközöket, azt a device és a vendor ID alapján tudja megtenni. Hogyha az LSPCI-N opciót adjuk meg, akkor nem próbálja meg megfejteni, hanem numerikusan 4-jegyű hexadecimális számként listázza ki számunkra az eszközöknek ez a vendor ID, és a másik 4 szám pedig az adott eszközre jellemző device ID. Itt kis ügyeskedéssel meg tudjuk fejteni, hogy a 8086-os hexa vendor ID a stílszerűen az Intelnek a vendor ID-ja, a 10DE vendor ID az Nvidia-hoz tartozik, és az 10EC vendor ID az pedig a Realtek Corporation-hez fog tartozni. Ezt kizárásos alapon ebből a listából meg is tudjuk állapítani. Azon belül a device ID-k azok teljesen random számok, a gyártó dönti el, hogy melyik eszközének milyen device-t számot ad, és gyakorlatilag egy kis táblázat alapján tudjuk csak beazonosítani, hogy mi lehet az az eszköz. Érdeket lehet még, az LSPCI parancsot úgy kell adni, hogy verbose opciót adunk neki, akkor egy kicsit hosszabb listát kapunk, kicsit több információt kapunk az eszközeinkről. Ez úgy például itt majdnem a lista legutolsó eleme, ahogy eddig is volt, az Ethernet kártya, Realtek Ethernet kártya. Itt kapunk róla egy kicsit több információt, például azt, hogy három ablakot foglal le a címtartományban, egy I.O. ablakot, 256 byte méretű, és két memóriába ágyazott ablakot, az egyik 4 kilobyte, a másik pedig 16 kilobyte méretű ablak ebben az esetben. Itt fölötte pedig az NVMe kontrollert látjuk, ez egyetlen ablakkal a címtartományban megoldja a funkcióját, egyetlen 16 kilobyte méretű memória ablakot foglal le. Hogyha két V betűt adunk a Verbose kapcsolónak, akkor rengeteg információt kapunk egyes device-okról, a többségét azt nem is nagyon tudja az ember értelmezni, de lássuk, hogy néz ki most megint a Ethernet kontrollerünk. Itt látjuk a három base memory regisztert, a base address regiszter, a bar ablakot, és itt látjuk fölötte, hogy ez egy interrupt vonalat használ, mégpedig a szimulált A interrupt vonalat használja, amit aztán majd az interrupt kontrollerünk a 18-as IRQ-ra rútol át. További információ, amit meg tudunk ebből a listából állapítani, nem minden részletét érdemes kibogarászni, de itt a link státuszban láthatunk egy érdekességet, hogy a link speed az 2,5 gigatransfer per szekundum, ami egyébként a PCI Express Gen 1 sebessége, tehát a legelső generációs PCI Express sebessége, és ez egy by one, egy szor egyes link. Hát az Ethernet kártyának ez is elegendő sávszélességet biztosít. Kicsit följebb lapozva, az előző device, az előző listában is így volt, az NVMe controller, ugye az egyszem bárablakát látjuk itt kilistázva, és itt viszont a link speed az most már 8 gigatransfer per szekundum sebességű, és ez egy by 4, egy by 4, egy szor 4-es link. Ugye a 8 gigatransfer az a Gen 3 PCI Express specifikációnak megfelelő sebesség, tehát ez még mindig nem a jelenleg produktívan elérhető Gen 5 sebesség sebessége, hanem két generációban megelőzi azt. Pedig hát ez egy majdnem vadonatúj Lenovo Legion 5 típusú laptop, hát látjuk, hogy azért a gyakorlatban az elterjedés az némi leggel van ahhoz képest, ahogy a specifikációk megjelennek. Ezzel a PCI rendszer végére értünk, új témát kezdünk, az USB-t. Aki úgy érzi, hogy szünetre van szüksége, ez egy jó pont arra, hogy szünetet tartson. Az USB felépítése egy fatopológia, amelynek csomópontjai az USB hubok. Ezekhez csatlakozhatnak másik hubok, illetve maguk a perifériák, akik hát a fának a leveleit alkotják, és a fa gyökere, a root hub, az maga a host controller. Az USB-n egy periféria az lehet egy egyszerű eszköz, vagy egy összetett eszköz, ami több logikai perifériát tartalmaz a versenyben. Nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy a PCI-nál ezt láttuk. Na most eddig azt tanultuk, hogy a busz az egy osztott közeg. Minden szereplő mindent hall benne. Viszont ez egy fa topológia, ami ugye nem osztott köveg, azonban logikailag mégis egy buszként működik, és ez azért van így, mert az USB-ben egyetlen master van, maga a root hub. Amikor a master beszél, akkor azt a hubok az összes kimenetükön továbbítják, és így végül is mindenki hallja, terjed a fában, és akire vonatkozik, az odafigyel rá, tehát címzés van minden egyes csomagban, a többiek pedig nem figyelnek oda rá. Amit a periféria mond, az a fában felfelé haladva éri el a mastert, itt elég egyértelmű, merre kell küldeni, mindegyik hub az uplink portján küldi tovább az információt. Az USB-ben egy szemérpáron megy a kommunikáció, differenciális jelvezetés miatt a két ér az egy szemérpárban egyetlen kommunikációs csatornát alkot, tehát ez azt jelenti, hogy a tranzakció kellős közepén még egy adásirányváltást is megvalósítanak. Na most, mivel egyetlen master van, ezért így szükség arbitrációra. Tehát, hogyha a ZH-ban vagy a vizsgán azt a trükkös kérdést tesszük föl, hogy milyen arbitráció van az USB-n, akkor a válasz az, hogy nincs arbitráció, nincs rá szükség, hiszen csak egyetlen egy master van, senki sem szólalhat meg, csak akkor, hogyha a master megszólítja. Persze, hogyha ez az USB egy busz, akkor ennek az összes hátránya is jellemzi. Elsősorban az, hogy az összes periféria az egy szem USB busznak a sávszélességén osztozik, tehát minél többen vannak, hát annál kevesebb sávszélesség jut egy-egy perifériára. A kommunikáció alapegységét az USB-n tranzakciónak nevezzük, tranzakciós segítségével kommunikálnak az eszközök. Ugye csak és kizárólag a root hubbal tudnak kommunikálni. A tranzakciókat mindig a root hub, a master indítja, és hát a tranzakcióban van fejléc, a fejlécben benne van az, hogy ki a megcélzott periféria. Ugye ez az egyetlen periféria, amelyik majd oda fog figyelni a tranzakcióra, illetve hogyha olvasás tranzakció, akkor válaszolni fog. Hogy milyen típusú tranzakcióról van szó, hány bit adatot kell átvinni, és hát kimeneti tranzakció esetén, írás tranzakció esetén a root hub egyből folytatólag az tartalommal folytatja. Olvasás tranzakció esetén a tranzakció kelles közepén történik egy adásirányváltás, és a megcélzott periféria fogja folytatni az adást. Na most az USB-n úgy történik az egésznek a levezénylése, hogy a tranzakciókat keretekbe soroljuk. A keret az alapegysége a kommunikációnak, ez egy rögzített hosszúságú tranzakciós egységet jelent. Az USB 1 esetén rögzítetten 1 millisekundum hosszú a keret, és hát az USB 1 nagyobbik sebesség a full speed esetén ez 1500 byte átvitelét jelenti, ennyi fér bele 1 millisekundumba. Az USB 2-es bevezetett egy gyorsabb, high speednek nevezett sebességet, ami 40-szer gyorsabb a full speednél. Ennek megfelelően lerövidítették a keretidőt a 8-adára, 125 mikroszekundumra, és még így is 5-ször olyan hosszú, 5-ször annyi byte fér bele egy-egy keretben. Na most az USB tranzakciók tipikusan rövidebbek ezeknél a méreteknél, nem ritkák a csak néhány byte-os tranzakciók. Ez tehát azt jelenti, hogy minden keretben több tranzakció is utazhat, és az egyetlen megkötés az az, hogy hát a tranzakciók nem tudnak átlógni a keret határon, tehát csak teljes tranzakciók férhetnek a keretbe, és hát a keret végén legfeljebb marad egy kis üres hely. Az USB egyik nagy újítása, hogy bevezet átviteli módokat, és minden egyes tranzakciónak ezen négy átviteli mód egyike szerint kell lezajlania. A legegyszerűbb átviteli mód az a bulk átviteli mód. Ez körülbelül megfelel a hagyományos periféria kommunikációs módszereknek. Tipikusan a nagy tömegű hibamentes átvitelre használjuk. A hibamentességet itt úgy érjük el, hogy minden egyes csomagnak a végén van ellenőrző összeg, és hogyha az nem stimmel, azt mutatja, hogy a csomag megsérült, akkor az USB rendszer azt a csomagot megismétli. Ez természetesen azt is jelenti, hogy hát egy csomag, hogy mennyi idő alatt teljesül a tranzakció, arra nincs semmiféle garancia, az ismétlés miatt ez tetszőlegesen hosszú lehet, meg ráadásul más miatt is, hát ezeknek a tranzakcióknak egymással versengenie kell, sorba kell állnia. Tipikusan bulk tranzakciót használnak a külső háttértárak, nyomtató, és minden olyan eszköz, aminek nincs valamilyen speciális igénye. Milyen speciális igény lehet? Tehát egyik speciális igény az, amit az izokron tranzakció típus próbál meg kielégíteni. A késletetés érzékeny, tehát valós idejű real-time perifériák kiszolgálásáról van itt szó. Hát amikor az USB-t bevezették, akkor egy nagy újdonság volt, és mindenki a multimédiáról beszélt, ma már persze közkeletűvé vált, de a multimédia átvitelek tipikusan olyanok, hogy ha egy adott adatcsomag nem ér oda időre, mert mondjuk megsérült, megismételni már nem nagyon van értelme, mert addigra már úgyis késő lesz. Tehát ennek megfelelően az izokron tranzakciós mód nem tartalmaz hibajavítást, úgyhogy a bithibamentesség nem garantált, viszont cserébe amit tartalmaz, az az, hogy minden keretben garantált időszelete van az izokron perifériának, és így az átviteli idő, a késletetés az viszont garantált. Tipikusan USB-s mikrofon, webkamera, esetleg USB-s hangszóró, tehát tipikusan a multimédia eszközök használják ezt az izokron átvitelt. A következő átviteli mód az interrupt. Na most az USB-ben klasszikus értelemben nincs interrupt, tehát nincs interrupt vezeték, hanem helyette azt pollinggal szimuláljuk. Ez azt jelenti, hogy amikor a periféria bejelentkezik a rendszerbe, közli az USB rendszerrel, hogy ő neki szüksége van egy interrupt, és hogy milyen időközönként szeretné, hogy őt lekérdezzék, és akkor a root hub ennyi időnként rákérdez, indít egy interrupt tranzakciót az adott periféria felé, és olyankor az elmondhatja, hogy van-e közlendője, van-e átvinni valója. Tipikusan beviteli eszközök, billentyűzet egér az interrupt típusú tranzakciót szokott használni. Egy speciális tranzakció típus, adatátviteli típus a control tranzakció. A control tranzakciónak az a jellemzője, hogy míg az előző három tranzakciós típusnál a payloadról, az átvihető adatról az USB szabvány semmit nem mond, az teljesen a perifériára és az ő device driverére tartozik, addig a control tranzakció esetén a szabvány rögzíti az üzenet formátumot, és annak egy rögzített struktúrája van, és ezt a control tranzakció típust használja a rendszer arra is, hogy amikor belép egy periféria, akkor azt fölkonfigurálja. Na most, hogyha az egyes átviteli módoknál garantálni akarunk valamekkora sávszélességet egyes perifériáknak, akkor ez egy komoly kérdés, hogy hogyan gazdálkodjunk a sávszélességgel. Hát a módszer az, hogy az izokron és az interrupt tranzakciós típusok adatátviteli módok azok, amelyeknek garantált sávszélességet kell biztosítani, ezeknek tehát elsőbsége van, amikor a keretet megpróbáljuk föltölteni tranzakciókkal, de persze az igény az, hogy azért a többi tranzakciós szóhoz jusson, tehát nem foglalhatnak el többet, mint a keret 90%-a. Ez azt jelenti, hogy amikor a perifériák megpróbálnak belépni a rendszerbe, akkor közlik a rendszerrel, hát a konfigurációs regiszterekből kiolvasható, hogy hány és milyen típusú adatátviteli módra van szükségük, és a rendszer ellenőrzi, hogy ez kielégíthető-e úgy, hogy ne foglaljon el kell többet, mint a keretidő 90%-a. Az eddig meglévőekkel együtt az új tranzakció, új periféria együtt ne foglaljon el többet, mint a 90%. Hogyha nem teljesül, egyszerűen nem engedi belépni a rendszer az adott perifériát, akkor az nem tud belépni. És hát ami a keretben marad, ugye nem minden keretben kell nem mindegyik perifériának idő, a real-time perifériák is csak néha nem minden keretbe kérnek időszeretet, az interrupt típusú perifériák meg tipikusan nem kérnek millisekundumonként, hanem annál ritkásabban. Tehát az összes felmaradó időt kitöltik a bulk és a control tranzakciók, a control tranzakcióknak elsőbsége van, és minden maradék helyet meg tud enni a bulk tranzakció. Na most az USB eszközök felépítése úgy néz ki, hogy egy fizikai USB eszköz akár több logikai perifériát is tartalmazhat. Ezt a logikai perifériát az USB-ben interfésznek nevezzük, ez nagyon hasonlít a PCI-ban bevezetett PCI funkcióhoz. Sok USB eszköz az egyetlen interfésszel rendelkezik, de némelyekben teljesen különböző interfész típusok vannak jelen együtt. Tipikus példa erre egy USB-s, mondjuk egy 4G modem, amelyik amellett, hogy ő egy adatátviteli interfésszel rendelkezik, még egy pendrive-ként is működik, amin mondjuk ott van a drivere, és akkor ha bedugjuk a gépünkbe, akkor képes automatikusan feltelepíteni a drivert. Egy interfészhez több adatátviteli csatorna is tartozhat, amit az USB szabvány végpontnak, endpointnak nevez. Egy ilyen adatátviteli csatorna, egy egyirányú adatátviteli csatorna, aminek önálló címe van az eszközön belül. Ez egy 8 bites cím, amiből a legfelső az MSB bit, az adatátvitel irányát jelöli ki, és a maradék 7 bit azonosítja egyedileg a csatornát. Ezek az endpointok azok, amelyek a négy adatátviteli mód egyikével rendelkezhetnek. Tehát ez azt jelenti, hogy ha van mondjuk egy bulk adatátviteli módot használ a perifériánk, mondjuk egy diszk, amiben mind a két irányba kell kommunikálni, akkor praktikusan legalább két endpointtal kell rendelkeznie, egy bemeneti és egy kimeneti endpointtal, amik hát ilyetén módon a címük is különbözik. Emellett lehetnek még más adatátvitelt használó endpointok is egy eszközben, például egy interrupt endpoint is csücsülhet mellette. Az interfészeknek tudnak lenni alternatív beállításai. Ez elsősorban azért szükséges, mert amikor egy interfészről és egy endpointról megmondjuk, hogy ez milyen típusú, milyen paraméterekkel rendelkezik, ezekkel a paraméterekkel lép be a rendszerben, és úgy is működik. Például egy webkamera esetén azt meg kell mondani, hogy milyen sávszélesség igénye van, ami ugye a felbontástól függően változhat. Tehát, hogyha felbontást akarunk változtatni, akkor más sávszélesség igénye lesz a webkameránknak, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag újra be kell léptetni az USB rendszerben, amikor áttérünk egy másik alternate settingsre az interfész beállításánál. A dolgot tovább bonyolítja az, hogy egyes USB eszközöknek lehet egynél többféle konfigurációja, amik egymástól teljesen különbözően működnek, tehát ha elővesszük a másik konfigurációt, akkor minden el van felejtve, ami addig arról az eszközről igaz volt, és teljesen más interfészekkel, nem is, esetleg nem is ugyanannyi interfészsel rendelkezik a másik konfigurációban. Ennek a gyakorlati értelme például az lehet, hogy ha van nekünk egy USB-s hálózati adapterünk, akkor az USB hálózati adapterek kezelésére van szabvány, mindjárt több is. Az egyik az USB szabványban rögzített Ethernet over USB, a másik a Microsoft által definiált NDIS üzemmód, és ez teljesen különböző üzemmód, ettől még egy USB-s Ethernet driver szapportálhatja mind a kettőt. Na most az adatátvitel úgy történik az USB-ben, hogy minden egyes eszköznek van egy saját drivere, tehát például egy mikrofon driver, meg egy printer driver ebben az esetben. Ezek a driverek, ezek előállítják a saját adatfolyamukat, mondjuk itt egy adatátviteli kérés a mikrofon esetén, hát mikrofon esetén tipikusan olvasás, és mondjuk egy másik adatcsatornán adatátviteli kérés szeretne a printer csinálni. Az USB driver feladata az, hogy a periféria jellemző méretű tranzakciókra szétszabdalja az adatátviteli kérést, és ezeket a tranzakciókat tudja az USB driver átadni az USB host controller drivernek, és az USB host controller driver, amiből az egész oprendszerben vagy egy van, legalábbis USB host controllerenként egy példány van belőle, az az összes periféria drivertől összegyűjti a tranzakciós kéréseket, és becsoportosítja őket keretekbe, ahogy férnek, ugye a megbeszélt prioritás szerint, és utána az USB-n ezeket a kereteket lekommunikálja az eszközökkel. Na most ezeknek a bonyolult szabályoknak megfelelően az USB eszközök beléptetése, konfigurálása az egy táncrend szerint történik. Történhet a rendszerindításkor, de mivel az USB kifejezetten hot plug eszközökhöz van kitalálva, történhet új eszköz csatlakozásakor is. Az USB hub az érzékeli azt, hogyha egy portjára berúgtunk egy eszközt, egész egyszerűen attól, hogy a lezáró impedancia megváltozik azon a porton. És ezt az USB hub képes magában megjelenni, hopp, itt megjelent egy új periféria, ami még nincs beléptetve a rendszerbe. Az USB driver az időnként végig kérdezi a hubokat, hogy jött-e új periféria, és hogyha a hub az azt jelzi vissza, hogy van egy új periféria, akkor azt megpróbálja fölkonfigurálni. Az első lépés az, hogy megkéri a hubot, hogy resetelje az adott portot, aminek hatására a periféria a nullás címre hallgat. Normális üzemközben egyik perifériának sincs nullás címe, ez csak az egyszerű periféria, akit éppen most resetáltunk. És ezek után a nullás címre küldött kontroll tranzakcióval ki lehet olvasni a perifériából az ő leíró táblázatait, ami nagyon nagy mértékben hasonlít arra, hogy a PCI-nál megtudt konfigurációs regiszterek vannak. Tehát itt is van egy vendor ID, van egy device ID, ebből meg lehet tudni a pontos típusát az eszköznek, de vannak device klasszok, amiket gyakorlatilag egyformán kell kezelni, tehát a master is device, a pendrive az egyfajta device klassz, és azt szabványosan lehet kezelni. Az összes paraméter az adatátvitelnek, tehát hogy milyen interfészei vannak az eszközöknek, abban milyen endpointok vannak, és azokhoz mekkora sávszélesség az igény. Ezek után ugye az USB driver képes ellenőrizni, hogy kielégíthetőek-e ezek az igények, és ha kielégíthető-e a tápellátás igénye a perifériának, és ha igen, akkor belépteti a rendszerbe, a nullás címre küldött tranzakcióval közli a perifériával a címét, és ezek után, ha minden rendben történt, akkor elkezdődhet az adatforgalmazás. Az USB szabványok szempontjából két korszakot különböztetünk meg. Az első korszak az USB 1-es és 2-es szabványt takarja. Hát gyakorlatilag mire az USB elterjedté vált, addigra már az USB 2-nél tartottunk, tehát ezt a kettőt nyugodtan együvé vehetjük. A következő korszak pedig az USB 3 és annak ránc felvarrásait takarja. Az USB megjelenésekor az egyik szempont az az volt, hogy ez lefedje perifériáknak széles körét, ideértve a rendkívül egyszerű felépítésű és olcsónak szánt humán interfész perifériákat, mint amilyen az egér és a billentyűzet, és hát sokkal bonyolultabb perifériákat egyaránt. És ezt úgy tudja elérni, hogy két különböző üzemmódot definiál az USB 1-es szabvány, a low speed, az egészen alacsony átviteli sebesség, mondjuk egy egérhez képest nem is olyan alacsony ez, de másfél megabit per szekundum viszonylag könnyen implementálható sebességet jelent, olcsó kábelekkel, olcsó csatlakozókkal tud ez működni, míg a magasabb igényű perifériák számára egy nagyobb sebességet, a full speed 12 megabit per szekundumot definiált. Ez mondjuk egy printer vagy egy szkenner számára tökéletesen megfelelő sebesség. Aztán nem sokára megjelent az igény arra, hogy hát azért szeretnénk mondjuk diszkeket is kezelni USB-n, és ahhoz azért a 12 megabit per szekundum az elég soványkának tűnik, ezért bevezették a high speed sebességet, ami hát elég nagy mértékben megnövelte a sebességet, 480 megabit per szekundum, az a 40-szerese a full speednek, a 12 megabit per szekundumnak. A két rendszer egymással teljesen egyformán működik, tehát megmaradtak az USB 2-ben a régi low speed és full speed tranzakciók, habár nem teljesen triviális, hogy ezt a kompatibilitást hogyan valósítjuk meg. Kisebb különbségek vannak például a csomagméretekben, a keretméretben, de alapvetően az USB 1-es és a 2-es az egy kalap alá tudható. És hát később jött az igény, hogy a sebességet azt markánsan növelni kéne, és az USB 3-mal bejött egy teljesen új rendszer, Super Speed-nek nevezzük ezt a sebességet, és az induló sebesség az 5 gigabit per szekundum, aztán innen növeltük újabb ráduplázásokkal az USB 3.1-ben 10 gigabitre, aztán két lén összefogásával 20 gigabitre, és az USB 4-ben pedig megjelent az, hogy a PCI Express fizikai rétegével nem csak hasonló, hanem kompatibilis adatátviteli mód, és ezzel akár 40 gigabit per szekundumot is el lehet érni. Itt jelenik meg az, hogy ez a két technológia, az USB és a PCI Express teljesen egymáshoz konvergál. És fontos itt elmondani, hogy ahogy ebben a tárban mindig is hangoztatjuk, hogy ilyen számokat nem kell fejből megtanulni, hogy másfél megabit, meg 12 megabit, ezeket még én sem tudom fejből megjegyezni. Azt viszont mindenkitől elvárjuk, hogy ezt a négy sebesség nevet, low speed, full speed, high speed, super speed, ezt azért meg tudja nevezni, sőt, sorba is tudja állítani őket sebesség szerint. Na most miért mondom, hogy az USB 3-mal új korszak kezdődött az USB világában? Hát először is nézzük meg, mi az, ami nem változott az USB-ben. Továbbra is fatopológiáról beszélünk, továbbra is hubok és csomópontok és ahhoz csatlakozó perifériák. A négy adatátviteli mód az megmaradt úgy, ahogy mondtuk, tehát a bulk, az izokron, az interrupt és a control tranzakció típus az teljesen megmaradt. Az USB eszközöket továbbra is konfigurálni kell, be kell léptetni a rendszerbe, és továbbra is megmarad az, hogy a root hub az egyetlen master a rendszerben, és mindenki csak ő neki válaszolhat. Tehát ez azt jelenti, hogy szoftver szinten teljes a kompatibilitás, az USB 3 teljesen ugyanúgy működik, mint a korábbi verziók. Na most a változások. Hát fizikai szinten szinte minden változott. Mondhatni, mint a teológus meg a geológus, ég és föld. Úgyhogy a kompatibilitás az USB 2-vel az úgy valósul meg, hogy igazándiból egy USB 3 az két külön buszt jelent egymás mellett. Tehát megvannak az USB 2-ös szükséges vezetékek, és mellette pluszban teljesen új érpárakon megy az USB 3-as Super Speed tranzakciók. Teljesen más rendszerben működik, megszűnik az üzenetszórás. Ez azt jelenti, hogy a hubok csak arra továbbítják a tranzakciókat, amerre a címzet van. Ezt úgy teszik, hogy store and forward elven működnek, ami meg azt jelenti, hogy az USB hub az egész tranzakciót beolvassa, értelmezi, és a benne talált cím, illetve forgalomirányítási információ alapján eldönti, hogy melyik interfészén kell tovább küldeni. Ráadásul a Superspeedben megszűnik az, hogy egy vezetéken két irányba kommunikálunk, ez egy rettenetes nehézség és a sebesség növelését akadályozó tényező volt, hanem helyette külön érpár van az adás és külön a vételi irányra, tehát gyakorlatilag oda-vissza párhuzamosan működhet a kommunikáció, nagyon hasonlóan a PCI Expresshez, ugyanolyan vonali kódolásokat használva. Na most az USB perifériákon egy nagy újítás volt az, hogy az USB csatlakozón van tápvezeték. Ez mai szemmel nézve egy kicsit meglepőnek tűnhet, hogy mi ebbe az újítás, de az a helyzet, hogy az USB előtt ez nem volt jellemző. Tehát a tipikus periféria az aszinkron sorosport meg a printerport volt, egyiken sincs tápvezeték. Az USB-n megjelent az, hogy legyen tápvezeték, és ilyetén módon az USB előtt minden perifériának saját tápegysége volt. Az USB-vel lehetővé vált az, hogy tápegység nélkül az USB kábelen kapja a tápellátást a periféria. Ezzel persze sikerült egy olyan giliszta konzervet kinyitni, amivel azóta is küszködünk. Hogyan biztosítjuk a nagyon különböző tápellátás igényű perifériákat, hogy minden úgy működjön, hogy a user egyszerűen bedugja és működik. Hát az áramfelvétel az egy nagyon kényes pont. Az USB 1-es és 2-esben, tehát a hagyományos USB-ben az volt a szabvány, hogy egy porton maximum 500 mA áramfelvétel lehet, tehát ennyit terhelhet egy periféria. Viszont a konfigurációs fázisban legalább 100 mA minden perifériának biztosítani szükséges, és ezek után a konfigurációs fázisban közlik az eszközök, hogy mennyi áramot igényelnek, és az USB driver eldönti, hogy ez biztosítható vagy sem, ha nem biztosítható, akkor a periféria nem léphet be a rendszerben. Ugye ennek egy következménye az, hogy egy tápellátás nélküli USB hub, egy hagyományos USB 2-es hub, az maximum 4 portos tud lenni, hiszen mind a 4 portján egy időben biztosítania kell legalább ezt a 100 mA-t, meg valami fogyasztása magának az USB hubnak is van. Tehát ha nem akar az uplink portján 500 mA-nél többet terhelni, akkor 4 portnál több nem lehet egy tápellátás nélküli USB hubon. De ennél sokkal fájóbb és viszketőbb pont volt az USB 2-ben az, hogy az 500 mA ez pont nem elég egy Winchesternek. Tehát az USB-s diszk az egy nagyon problémás dolog volt az USB 2-es világban. Olyan szony szülemények születtek, mint hogy ilyen kettéágazó kábellel két USB portba próbáljuk bedugni, hogy valahogy legyen elég áram, hogy a Winchestert hajtani tudjuk. Az USB 3-ban ezzel javítottak, és 900 mA-re emelték a portonkénti áramterhelhetőséget, ami éppen elegendő egy kis Winchester számára, a tietén módon lehetővé vált, hogy tápellátás nélküli USB-s Winchestereket használjunk. A klasszikus USB kábelben tehát 4 vezeték van, a tápellátás egy föld és egy 5 voltos tápvezeték, és ezen kívül egy darab kommunikációra szolgáló differenciálisan használt érpár, amin a soros átvitel történik. Tipikus az USB szabvány által rögzített tipikus csatlakozó. Az USB eredeti szabvány az A és a B típusú csatlakozót rögzítette még meg úgy, hogy az A típusú csatlakozón csatlakozunk a root hubhoz, a B típusú csatlakozó van pedig a periférián. Mind a kettőben 4 vezeték van, a föld, az 5 volt és az egy szem adattátviteli differenciális adatpár a középső két éren működik. Az USB 2-vel bejöttek új csatlakozó típusok, mert hát rájöttek arra, hogy ez a B-típusú csatlakozó, amit a periférián használunk, ez elég nagyocska, nagyon bumfordi módon néz neki mondjuk egy mobiltelefonon, lényegesen vastagabb, mint amilyen egy modern mobiltelefon egyáltalán. Tehát bejött a mini USB csatlakozó, egy teljesen új szabvánnyal, aztán később ezt a mini USB-t megújították, és bejött a micro USB. Ennek az egyik oka az, hogy a mini USB mindig túl nagyra sikerült, tehát egy mai mobiltelefonon még az se férne el. Ráadásul nem sikerült túl jóra az a csatlakozó, tehát állandóan meghibásodott. A micro USB egy picit jobb, de még azzal is elég gyakran problémák vannak. Na most a mini és a micro USB-vel megjelent egy ötödik vezeték a csatlakozóban, ugyanis felmerült az igény, hogy ez a felosztás, hogy van a host, meg a perifériák, ez nem mindig olyan egyértelmű. megint a mobiltelefont hozom elő, a mobiltelefon az általában periféria, ha rádugjuk a számítógépre, perifériaként működik. De felmerül az igény arra, hogy a telefonra be tudjunk dugni mondjuk egy pendrive-ot, és akkor viszont a telefon kell legyen a host. Lehetőleg ugyanazon a csatlakozón. Tehát a mini és a mikro csatlakozót úgy képezték ki, hogy lehet belőle olyat csinálni, amiben mind a két fajta, az A és a B csatlakozó is belemegy, és attól függően, hogy melyiket dugjuk be, illetve hogy az ötödik vezetéket hova köti az eszköz, földre vagy tápra, attól függően lesz a szerep, az host vagy pedig periféria. Az USB 3-nál ugye azt mondtuk, hogy egy teljesen új buszrendszert kell kiépíteni, tök új kábelezéssel, önálló vezetékekkel, és a csatlakozókra is kihat ez. Hát az A-típusú csatlakozónál megtrükközték a mérnökök úgy, hogy a csatlakozó belsejében ide belehelyeztek újabb érintkezőket, azon megy az USB 3-as SuperSpeed tranzakció. A micro USB 3 az elég boomfordira sikerült, a régi csatlakozót kiegészítették egy ilyen kis csüngelékkel, és akkor viszont ugyan vékonykal csatlakozó, tehát a mobiltelefonra rátehető, de elég boomfordi lett ez az USB 3-as micro USB csatlakozó. Ezen majd csak a Type-C csatlakozó segít, az USB 3.2 és 4-es szabvány már csak ezeken működik. Az USB Type-C kábelnél az egyik nagy igény az volt, hogy azt a tipikus szívást, ami az USB kábelekkel megvan, hogy egy USB kábelt úgy kell bedugni a gépbe, hogy megpróbálom, nem megy be, megfordítom, nem megy be, megfordítom, bemegy. Na ezt valamilyen módon eliminálják, és a megoldás az az, hogy egy szimmetrikus csatlakozót készítettek, ami tetszőleges irányból csatlakoztatható, tehát megfordítva is bedugható, de megfordítva is ugyanúgy működik. Ezt úgy érjük el, hogy a 24 érintkező, ami van az USB-C-n, az ugye két sorban van, 2x12 érintkezőt jelent, és hát úgy vannak kiosztva, hogy szimmetrikusan, tehát ha fordítva dugjuk be, akkor is a megfelelő érintkező a megfelelő érintkezőhöz kerül. Az USB-C szabvány az azt rögzíti, hogy ugyanolyan típusú csatlakozó van mind a két oldalon, tehát a master és a device oldalán is ugyanaz a csatlakozó van, egy külön configuration channel-en tudják lebeszélni azt, hogy kinek mi a szerepe. Az USB-C csatlakozón megvannak az USB-2-es vonalak, valamint megvan az USB-3-as SuperSpeed vonalakhoz. Mindjárt két garnitúra ér, ezzel el tudjuk érni, hogy két lénen történjen a kommunikáció, és ezek a vezetékek használhatók alternatív átviteli módra is, más szabványokat, például DisplayPort és HDMI átvitelére is használható. Ezen kívül van benne még egy sideband channel vezeték, amin keresztül lehet egyéb dolgokat átvinni, például audiót. Na most a tápellátás és nagy mértékben megbonyolódik az USB-C kábellel. Az USB-C kábel az aktív szereplő tud lenni az átvitelben, és részt vesz a szerepek kiosztásában és a tápellátás levezénylésében. Az USB Type-C kábelen nagy mértékben megnövelték az átvihető áramot, hát a felhasználók azok vérszemet kaptak, és hogyha már Winchestert rá lehet dugni, akkor miért ne lehetne már ezen tölteni? Hát a telefonoknál természetes, hogy az USB csatlakozón töltjük, de hogy akkor már a laptopot is ezen tápláljuk, és akkor hát itt ugye ez már sokkal nagyobb teljesítményekről beszélünk, úgyhogy az USB-C szabványban az áramot 5 amperig, a feszültséget 20 voltig is föl lehet tornázni, hát ez összességében már 100 watt teljesítményt jelent, ami elég komoly érték. Problémát is jelent, hogyha valaki nem tartja be rendesen a szabványt, és nem sikerül jól lebeszélni, ha rákapcsolja a tápellátás ezt a nagy feszültséget egy olyan eszközre, aki erre nincs erre fölkészülve, akkor meghibásodások tudnak születni. Nézzük meg, hogy milyen USB eszközök találhatók az én rendszerembe. Erre a Linux operációs rendszerben az LS USB parancsot használhatjuk. Itt az USB eszközeink listája, és a PCI-hoz hasonlóan itt is kérhetünk tree nézetet, amivel talán egy kicsit könnyebb lesz értelmezni a látottakat. Amit először is láthatunk, hogy 4 busz van, 4 független USB busz van, a rendszeremben mindegyikhez egy külön root hub tartozik, itt az 1-es számú root hub, a 2-es, a 3-as és a 4-es számú root hub. tévedés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy 4 USB csatlakozó van a gépemen, ez így ebben a formában nem is igaz, mert 4 USB 3-as csatlakozó van ezen a laptopon, és ezen kívül még egy USB-C csatlakozó is, tehát ez már 5. Ráadásul, hogyha megnézzük, ezek közül a buszok közül 2 a Super Speed sebességű, 2 pedig az USB 2-es 480 megabit per szekundumnak megfelelő sebességű busz. Ugye beszéltünk róla, hogy az USB 3-as rendszerben, a csatlakozón ott van mellette kiépítve egy USB 2-es rendszer is, és ez ennyi, annyira úgy van, hogy az egy külön busznak minősül, külön root hubbal. Az egyik root hubra itt látunk csatlakoztatva 2 darab USB mass storage device-t, a 2-es device, azt itt a listában láthatjuk, az egy USB 3-as SD kártyaolvasó, ez nem összekeverendő a korábban a rendszeremben látott PCI Express kártyaolvasótól, ez attól független, itt az USB portba dugtam be. A 3-as device, a 2-es buszon, az pedig ez a SanDisk márkájú kis pendrive, szintén USB 3-as pendrive. Mit látunk még a rendszerben? Látunk itt egy, hát a neve alapján nehéz azonosítani, de kizárásos alapon arra jutottam, hogy ez a touchpad lesz a laptopon. Ez a laptopba integrált kamera, ez pedig az USB-be bedugott külső Logitech kamera. Tehát a laptopba integrált kamera is USB-n keresztül csatlakozik az alaplaphoz. Az Intel eszköz, ebben a laptopban az a Bluetooth interfész. Találunk itt egy külső USB hubot, ez egy kis 4 portos USB 2-es hub, és itt látjuk USB 2-es 480 megabit per szekundumos sebességű. Itt látjuk, hogy csatlakozik rá 3 darab USB eszköz. Tehát a 3 darab USB eszköz, valójában jobban megnézzük, ez egy eszköz, port 2-re csatlakozik, és a device ID a 4-es 3 darab interfészszel. És hogyha az előző listában megnézzük, meg sincs fejtve, a Linux kernelnek a táblázatában nem szerepel, ez egy RAPO márkájú wireless egér, illetve billentyűzet csatlakozó, és azért jelenik meg 3 eszközként, mert ehhez több eszközt is lehet, egy kis USB dongle, több eszközt is lehet hozzá csatlakoztatni, egy egeret és 2 billentyűzetet. Nézzük meg ezek után, milyen részletesebb információt kaphatunk egyes eszközökről. A minusz V kapcsoló megadásával. Itt most egyetlen eszközre fogok rákérdezni, amit a minusz D után a device és a vendor ID megadásával tudok megtenni. Ugye ez most a kis billentyűzet dangle-öm. Azt látjuk, hogy egy hosszú listát kaptunk, visszalapozok az elejére. Itt kezdődik. Ez egy wireless device, RAPO márkájú. Human Interface Device klasszba tartozik. Az első interfésze az egy mouse protokollú interfész, amit, hogyha az interface description-t megnézzük, egy darab végpont, endpoint van benne, a címe az a 81-es, azaz az 1-es cím és bemenet típusú, interrupt, transfer type-ot tartalmaz, és egy átvitelben 64 byte-ot visz át, és minden tizedik USB frame-ben kér csak egy ellenőrzést. Kicsit lejjebb találunk egy billentyűzet típusú interfészt, amelyiknek már más a címe, endpoint 2, input típusú interrupt, és ugyanolyan paraméterekkel rendelkezik, mint az előző, és egy újabb billentyűzet endpointot találunk a 3-as címen. Nézzük egy másik eszközt. Nézzük meg például a pendrive-ot. A pendrive-nak a felépítése nem lesz nagyon bonyolult. Egy pendrive-od egy viszonylag egyszerű átviteli mód, SanDisk márkájú eszközről beszélünk, mass storage device a device klassza, és egy szem interfész van benne két endpointtal, a 81-es és a 02-es endpointtal, a 81-es az bemeneti, a 02-es az pedig kimeneti endpoint, mind a kettő bulk transfer type-ot használ, és viszonylag nagy 1024 byte-os csomagmérettel kommunikál. Lényegesen bonyolultabb felépítésű lesz a webkamera. Nézzünk rá például erre az integrált webkamerára. A kimeneti lista olyan hosszú, hogy ha az elejére elkezdenék most visszalapozni, csak szaladna a kép. Itt láthatunk egy interfészt benne, egy darab endpointtal ami bemeneti típusú, 81-es a címe, izokron átviteli módot használ, és itt láthatjuk, hogy 3x 1020 byte az átvitt adat mennyiség. Előtte látunk egy másik interfészt, az is video streaming interfész, és szintén 81-es a címe. Ennek az az oka, hogy ez a két interfész nem egyidejűleg van a rendszerben jelen, hanem ez különböző alternate setting beállításokhoz tartozik. Ez a 6-os alternate setting, míg a korábban nézett a 7-es alternate setting, viszont a transfer méret az különbözik, hiszen ez izokron átvitel, és nyilvánvalóan ez egy másik felbontáshoz tartozik, ami más mennyiségű adat átvitelt jelent. Hasonlóképpen találunk, mint még korábbi, az 5-ös, a 4-es alternate settinghez tartozó csatlakozás interfészeket, és egy hosszú listát, hogyha visszalapozunk az elejére, és egy hosszú deszkriptort arról, hogy milyen videóformátumokat támogat ez az eszköz, hogyha elég sokat lapozok, talán elérhetünk még az elejére. Igen, itt kezdtük a listát. Az érdekesség kedvéért nézzük meg, hogyan mit látunk egy Raspberry Pi 4-es esetén. Itt van a Raspberry Pi 4-es. A Raspberry Pi 4-esen összesen 4 darab USB csatlakozót látunk, amiből 2 az USB 3-as, ezek a kék csatlakozók, és 2 csatlakozón csak USB 2-es csatlakozást látunk. Ugye ezen kívül a Raspberry Pi az USB-n keresztül kapja a tápot, ez azonban nem USB-hoz csatlakozó az eszközön, ehhez nem lehet eszközt csatlakoztatni, ott az USB-n, ezen az USB-n a Raspberry Pi egy perifériaként működik. Tehát, hogyha így üresen az LS USB parancsot kiadjuk, akkor 4 buszt is látunk a rendszerben. Kicsit csalóka ez a nézet, mert azt sugallja számunkra, hogy a 4 csatlakozó az 4 különböző busz. Ez nem teljesen van így. Hogyha a tree nézetet nézzük, akkor mindjárt láthatjuk, hogy a 4 busz közül csak az egyik USB 3-as sebességű, tehát ezen a buszon csücsül mind a 2 USB 3-as csatlakozó, és ezen kívül van még 2 USB hostportunk, és az egyik USB hostporton van egy beépített USB hub, és arra újabb eszközök csatlakozhatnak. Próbáljuk meg beazonosítani, hogy melyik csatlakozó mi lehet. Ezt úgy fogom csinálni, hogy fogok egy ilyen kis wireless gamepad eszközt, ami egy human interface device, és bedugom az egyik csatlakozóba, és lekérem ugyanezt a listát, és akkor azt látjuk, hogy most megjelent egy új eszközünk, egy human interface device, 1,5 megabit per szekundumos, ami ugye az USB 1-esnek a low speed sebességének felel meg. És hát ez bizony, ez alatt a kis beépített USB 4 portos USB hub alatt jelent meg. Próbáljuk meg azt, hogy átcsatlakoztatom az alatta lévő USB 2-es portba. Nézzük csak, mi történik. Ugyanannak az USB hubnak, csak most nem a 3-as, hanem a 4-es portjára csatlakozva jelent meg az eszközünk. Se baj, van még lehetőségünk, át tudom csatlakoztatni az egyik USB 3-at tudó portba. Hups, továbbra sem az USB 3-as buszon van, hanem ugyanannak az USB hubnak most éppen az 1-es portjára csatlakozik, és hát a teljesség kedvéért még bedugom a legalsó portba is, és akkor a 2-es portjára csatlakozik. Tehát azt látjuk, hogy úgy épül föl belül ez a kis Raspberry Pi, hogy valószínűleg a processzorba integrált USB interfésznek nem volt elég portja, ezért raktak az alaplapra egy 4 portos USB 2-es hubot, és az a 4 port van elvezetve a 4 csatlakozóhoz, és ezen kívül az USB 3-as root portnak a 2 portja van kivezetve az USB 3-as csatlakozóra. Most bedugom ezt a kis USB 3-as pendrive-ot a felső USB 3-as portra, és igen, ez már a 2-es buszunk, az USB 3-as sebességet tudó buszunk alatt jelenik meg Masterage device-ként. Lássuk csak, mi történik akkor, hogyha ennek a Human Interface device-nak a helyére bedugok, ez egy kis USB 3-at tudó hub, ide bedugom,
És akkor most mit tartalmaz a lista? Hát egyrészt megjelent egy USB hub a kettes buszon a Super Speed sebességgel, és megjelent egy új USB hub az eredeti USB hubunkat, amit eddig is használtunk, csak most egy újabb USB hub, ami ennek a USB 3-as hubnak a visszafelé kompatibilis USB 2-es interfészeit jelenti. Ha ezek után bedugok mondjuk egy kis Wi-Fi dongle-t ebbe az USB 3-as hubba, hát azt látjuk, hogy ez egy USB 2-es Wi-Fi dongle, tehát ez az USB 3-as hubomnak az USB 2-es része alá került be eszközként, míg hogyha az USB 3-at tudó SD kártya olvasót dugom be a megfelelő irányba, akkor ez a Masterage device, ez most már itt az USB 3-as hubunk alatt jelent meg egy új eszközként.
Ezzel mai előadásunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!